Jobb könyve 11-től a 20. fejezetig. A 11. fejezetben megszólalt Cófár Jobb harmadik barátja. Nem kell-e felelnünk e sok beszédre? A bőbeszédűnek legyen igaza? Azt hiszed, Jobb, ha sokat beszélsz, akkor még igazad lesz? Elnémíthatja-e fecsegésed az embereket? Gúnyolódsz, és nincs, aki megszégyenítsen? Ezt mondtad. Tanításom helyes, tiszta voltam a szemedben. Bár csak maga Isten szólalna meg, és nyitná meg ajkait veled szemben. Isten beszélt az első fejezetben, és azt mondta Jobbról, hogy fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Cófár így folytatja. Kijelenteni neked a bölcsesség titkait, amely kétszeresen is elég. Megtudnád, hogy Isten elnézi bűneid egy részét. Ha Isten valóban minden bűnödért megbüntetne Jobb, akkor még sokkal rosszabb lenne neked, mint így. Ugye milyen nagyszerűen vigasztalja ez az ember a fájdalmakkal küszködő barátját? Nem csoda, hogy Jobb így kiáltott. Szörnyű vigasztalók vagytok ti mindnyájan. És most egy érdekes kérdés következik. Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Erre a válasz az, hogy nem. Az ember értelme nem tudja felfogni Istent, sohasem fogjuk teljesen megérteni őt. Az egyik problémánk az, hogy mindig meg akarjuk érteni őt. Folyamatosan ilyeneket kérdezünk. Miért engedted meg, hogy ez történjen velem? Miért vagyok ebben a helyzetben? Rájöttem, hogy a miért kérdésekbe bele lehet fulladni. Nem tudhatjuk meg a választ Isten miértjeire. Isten sok olyan dolgot tesz, amit én nem értek. Nem értem, hogy egy kisgyermek hogyan születhet vakon, vagy hogyan lehet egy ember egy életre nyomorék, vagy hogy miért halnak éhen a gyerekek. Sok olyan dolog van, amit én nem értek, azt, hogy miért kell szenvedjünk, hogy miért kell megtapasztaljuk a szomorúságot, és hogy miért halt meg édesapám és az öcsém egy repülőszerencsétlenségben. Sok mindent nem értek, és ezért nagyon fontos, hogy alapvető igazságokra alapozzam az életemet. Mert vannak alapvető dolgok, amelyeket megértek, és ezekre támaszkodom ilyenkor. Tudom, hogy Isten szeret engem mindannak ellenére, ami történik, és ez nagyon fontos igazság, amelyre mindenkinek szüksége van. Azt is elfogadom, hogy Isten sokkal bölcsebb, mint én, és ő sokkal távolabbra is lát, mint én. Az én látásom korlátozott, én rövidlátó vagyok hozzá képest, hiszen ő az elejétől a végéig mindent lát. És nem csak a látó mezeje, hanem a bölcsessége is sokkal nagyobb, mint az enyém. Nem értem, de Istennek hála már nem is kell megértsem mindazokat a dolgokat, amelyek velem történnek. Ha értem, hogy ő szeret engem, az életem az ő kezében van, és ő munkálkodik bennem, az ő szeretetének és bölcsességének megfelelően, és azt teszi, ami nekem a legjobb, ezért ebben hitáltal megnyugodhatok. Jöhet bármi. Azt sem értem, hogy Isten miért engedte meg, hogy saját fia szenvedjen a kereszten azért, hogy egy olyat váltson meg, mint én. Sok mindent nem értek Istennel kapcsolatban, de nem is kell megértsem. Csak az a fontos, hogy teljes mértékben alárendeljem neki az életemet. Akkor pedig jöhet, aminek jönni kell. Ha csak megértésed mértékeig rendeled alá neki az életedet, ha csak azért szereted őt, mert ő gazdagon megáldott, és ezért akarod szolgálni őt, akkor mit fogsz tenni a nehézség napjaiban, amikor elveszted azt, amit most van? Ha megtanulsz teljes mértékben bízni Istenben, és teljes mértékben alárendeled magad neki, akkor el tudod fogadni a nehézségeket is. Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Ez az ember egyik legnagyobb problémája. Intellektusán keresztül akarja megérteni Istent. De Isten lélek, és akik dicsőítik őt, azok lélekben és igazságban kell őt imádják. Nem számít, hogy milyen nagyon szeretnéd felfogni Istent az értelmeddel, mindig lesz egy olyan pont, ahol el kell hagyd az értelem szféráját, és hitben kell tovább lépjél, hogy megérinthesd őt. Sok mindent mondhat Istenről az intellektusom, azon keresztül jutok el Isten létezésének felismeréséig is. Nem vagyok olyan ostoba, hogy elhiggyem, hogy ez az egész világ spontán módon jött létre, sem pedig szerencsés kimenetelű véletlen miatt. Minden életfajta és azok minden változata azt bizonyítja számomra, hogy egy isteni teremtő kell létezzen mindezek mögött. Én nagyon szeretem tanulmányozni a természetet. Például szeretem megfigyelni azt a panamai halat, amely hajszál pontosan löveli ki a vizet a fűszálakon levő bogarakra, hogy azok aztán beleessenek a vízbe, és ő utána odaúszik és bekapja őket. Mennyi ideig tarthatott ennek a kis halnak, hogy kialakítsa ezt a tökéletes vízköpő technikáját? És vajon hogyan volt képes mindaddig életben maradni, amíg mindez sikerült neki? Az ilyen dolgok lenyűgöznek engem, mert tudom, hogy minden mögött ott áll a teremtő és az ő eredeti gondolata. Az értelmem tehát elég sok mindenben segít, de aztán lesz egy pont, ahol el kell hagyjam az értelmem szféráját, annak érdekében, hogy elérhessem Istent, és hitben kell tovább lépjek úgy, hogy megbízom benne. Sohasem fogom teljesen megismerni Istent, és ezt ő meg is mondta. Az én útjaim nem a te útjaid. Az én útjaim kifürkészhetetlenek számodra. Senki sem tudja Istent teljesen megérteni. Magasabb az az égnél. Mit tehetsz? Mélyebb a halottak hazájánál. Mit tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél. Ha valaki nyomon követ, elfog és gyűlés elé állít, ki akadályozhatja meg? Hiszen ismeri a hitvány embereket, látja az álnokságot, pedig nem is figyel oda. Az üres fejű ember is válhat értelmessé, a vadszamár csikaja is születhet emberré. Ha hozzáfordított szívedet és felé terjesztett kezedet, ha álnokság tapadt kezedhez, távolítsd el, ne engedd, hogy sátradban csalárdság lakozzék. Akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel és nem kell félned. Elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint az elmúlt árvízre. Fényesebbé lesz életed a déli verőfénynél, a homá is olyan lesz, mintha reggel volna. Akkor majd bízol, mert lesz reménységed, körülnézel és nyugodtan lefekszel. Ha heversz, senki sem riaszt föl, sőt, sokan hízelegnek neked. De a bűnösök szemei elsorvadnak, menedékük elvész. Reménységük csak az, hogy majd kilehelhetik lelküket. Most jön Jobb válasza. Azt hiszitek, ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség? Ezek a barátok egyáltalán nem éreznek vele együtt. Nagyon idegesítő, amikor olyan emberekkel van dolgod, akik mindenre tudják a választ, de valójában egyáltalán semmit sem értenek. Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és nem vagyok alávaló, mint ti. Ki ne tudna ilyesféléket? Nevetséges lettem barátaim előtt, pedig aki Istenhez kiált, azt ő meghallgatja. Mégis nevetséges az igaz és fedhetetlen. A szerencsétlen ember megvetni való, gondolja, aki biztonságban él, föl kell támasztani a tántorgókat. Ezek a fickók azt állítják, hogy ha Jobb igaz úton járna, akkor Isten megáldaná. De Jobb rámutat állításuk hibájára. Nyugtuk van a pusztítóknak sátrukban. Biztonságban élnek, akik ingerlik Istent, és akik kezükben akarják tartani Istent. Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket? Az ő kezében van minden élőnek a léte, és a minden emberi testnek adott lélek. Vajon felfogtátok már, hogy teljesen az Isten kezében van létünk fenntartása? Van egy olyan fajta betegség, amely a test hibás működéséből adódik, az ilyen beteg minden levegővételét előre meg kell gondolja. El tudjátok képzelni, hogy milyen szörnyű lenne ez számunkra? Nem tudnánk ösztönszerűen levegőt venni, és ha lefekszünk aludni, akkor álmunkban majdnem megfulladnánk. Ezek a betegek minden egyes levegővétel előtt fel kell ébredjenek néhány másodpercre, mély levegőt vesznek, majd visszaalszanak. De milyen szörnyű lehet az ilyen élet? És milyen jó, hogy ez számunkra automatikus dolog. A Biblia szerint a lélegzetünk is Isten kezében van. Emlékeztek, amikor Belsáccár hatalmasat lakomázott a hercegeivel, és a kézírás megjelent a falon. Ő elkezdett remegni, és hívatta a bölcseket, de egyik sem tudta megfejteni, hogy mit jelent a mene, mene, tekel, ufarszin. Végül a királynő azt mondta, hogy nagyapád uralkodása alatt volt egy bölcsember, egy zsidó, és így hívatták Dánielt. Dániel bejött, megpillantotta az udvart, a hatalmas dorbézolás közepette, amint a felszentelt templomi aranyedényekből ettek és ittak, és az arany meg ezüst isteneit dicsőítették. Dániel pedig elkezdte megfeddeni a pogány királyt. Ó király, a felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak, Nebukadnezornak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt. Miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Pál azt mondta Istenről, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Istentől függ még a lélegzetünk is, mégis a tőle kapott lélegzettel káromoljuk Istent. Vissza Jób könyvéhez. A fül különbözteti meg a szavakat, és az íny ízleli az ételt. Az öreg emberek bölcsek, a hosszú életűek megfontoltak. De tőle van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem. Ha ő ront le valamit, nem építik fel. Ha bezár valakit, nem engedik ki. Ha elzárja a vizeket, kiszárad minden. Ha neki ereszti, felforgatják a földet. Tőle van az erő és a siker, hatalmában van a tévejgő és a tévejgésbe vivő. Tanácsadókat tesz bolondá, és bírákból űz gúnyt. Királyok bilincseit nyitja ki, és övet köt derekukra. Papokat tesz bolondá, hatalmasokat ügye fogyottá. Megbízhatóktól vonja meg a szót, vének ítélő képességét veszi el. Előkelőkre zúdít megvetést, hatalmasok övét lazítja meg. Mély, sötét titkokat leplez le, napvilágra hozza a homályos dolgokat. Népeket tesz naggyá, majd elpusztítja őket. Népek határát terjeszti ki, azután elűzi őket. Elveszi az ország népe vezetőinek eszét, és hagyja, hogy bolyongjanak az úttalan pusztában. Sötétben tapogatóznak világosság nélkül, hagyja, hogy bolyongjanak, mint a részegek. Isten szuverén, minden fölött ő uralkodik, az ember lelke, lehelete a kezében van, ki tudna neki ellenállni. Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam és megértettem. Én is tudom, amit ti tudtok, nem vagyok alávaló, mint ti. Ezért a mindenhatóval akarok beszélni, Istennel szemben akarok védekezni. Mert hazugságot kentek rám, mindnyájan mi haszna orvosok vagytok. Bár elhallgatnátok egészen, akkor bölcsek maradnátok. Jobb, ha befogod a szád, és hagyod, hogy az emberek azt gondolják rólad, hogy ostoba vagy, mint hogy megszólaljál, és eloszlasd minden kétségüket. Hallgassátok meg védekezésemet, és figyeljetek ajkam ellenvetéseire. Isten érdekében beszéltek álnokságot? Az ő érdekében beszéltek hamisságot? Gyakran történik ez meg, hogy az emberek Isten nevében beszélnek, de teljes őrültség, amit mondanak. Isten figyelmezteti azt a prófétát, aki akkor kezd beszélni, amikor ő nem szól. Jakab levelében ezt olvashatjuk. Ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Én ma este Isten képviseletében állok itt előttetek. Óvatosan kell szóljak Istenről és Isten nevében, mert ellenkező esetben ferdeképet kaptok róla, és én leszek a felelős mindezért. Vannak olyanok, akik hamis módon képviselik Istent, mert ha őket hallgatod, akkor azt hiszed, hogy Isten tönkre megy, és holnaptól csődöt fog jelenteni, ha csak nem küldezte még ma pénzt. Jobb megfeddi őket, mert hamisságot beszélnek Isten nevében. Neki akarjátok pártját fogni, vagy Isten mellett perbe szállni? Jó lesz-e, ha megvizsgál benneteket? Becsaphatjátok-e, ahogyan becsapjátok az embereket? Szigorúan megbüntet titeket, ha titokban személyválogatók vagytok. Nem ijedtek meg fenséges voltától? Nem fog el benneteket rettegés? Kicsit később a 38. fejezetben Isten elkezd beszélni, és pontosan azt teszi, amit Jób itt mondott, megfeddi ezeket a tanácsadókat a sok üres fecsegésükért, és végül azt mondja nekik, hogy jobb, ha Jóbot megkéritek, hogy imádkozzon értetek, ellenkező esetben nagy bajba kerültök. Jeles mondásaitok hamuba írt példázatok, sáncaitok agyak sáncok. Hallgassatok már el, hadd beszéljek én, bármi történjék is velem. Miért szaggatnám fogaimmal testemet, miért tenném kockára életemet? Hiszen megölhet engem, nem is reménykedem, csak utaimat akarom védeni előtte. Már az is segítség nekem, hogy elvetemültek nem kerülhetnek elé. Ez a hitének mélységét mutatja meg számomra, hisz a lehető legszörnyűbb helyzetben azt mondja, hogy még ha Isten meg is öli őt, akkor is Istent fogja szolgálni. Vajon milyen mély a te elkötelezettséged Isten felé? Sokan, amikor jól mennek a dolgok, örömmel szolgálják Istent, de amikor a dolgok kezdenek megfordulni, akkor már ez nem olyan egyértelmű. Jób a gödör mélyén kijelenti, hogy így is Istent akarja szolgálni, és ilyen elkötelezettségre van szükség. Bármi is történik, akkor is Istent fogom szolgálni. Ilyen bizalomra van szükségünk, mert ha megvan ez a bizalom, akkor a nyugalom is megvan az életetekben. Isten kezében megnyugodhattok. Ellenkező esetben minden felidegesíthet. De ha Istenben veted a bizalmadat annyira, hogy akár meg is ölhet téged, akkor is bízni fogsz benne, akkor semmi sem tud megrendíteni. Jób így folytatja. Azért hallgassatok figyelmesen szavamra, fületekkel magyarázatomra. Íme, előterjesztem ügyemet. Tudom, hogy nekem van igazam. Van-e, aki perbe száll velem? Akkor elhallgatok és kimúlok. Csak kettőt ne tégy velem, színed elől akkor nem rejtőzöm el. Vedd le rólam kezed, ne rémíts és ne ijessz engem. Szólj hozzám, és én válaszolok, vagy én beszélek, és te felej nekem. Mi a bűnöm, mi a vétkem? Hitszegésem és vétkem, ismertesd meg velem. Hosszú időn keresztül saját erőből szerettem volna igaz lenni Isten előtt. Azt szerettem volna, hogy megkaphassam a Szentlélek keresztségét. A sok jó akaratú evangelista azt állította, hogy Isten nem fog betölteni egy tisztátalan edényt. Meg kell tisztítsad magad, ha be akarsz töltekezni Szentlélekkel, mert a Szentlélek szent, és nem fog egy tisztátalan edénybe beköltözni. Mindent megtettem, hogy megjavuljak, és bevallottam minden bűnömet, és vártam. De volt olyan, aki ezt mondta, hogy amikor kitettem a cigarettáimat, és megfogadtam, hogy többé nem szívok egy szálat sem, akkor betöltött a Szentlélek. Vagy amikor megfogadtam, hogy nem iszom többet, akkor töltött be a Szentlélek. Vagy amikor megígértem Istennek, hogy elmegyek misszionáriusnak Kínába, akkor betöltött az ő szent lelkével. Az én problémám viszont az volt, hogy nem cigiztem, nem ittam, és megmondtam Istennek, hogy elmegyek Kínába, bevallottam minden bűnömet, és kértem a megbocsátását, mindenféle ígéreteket tettem előtte, de ő mégsem töltött be a szent lelkével. Ez aztán nagyon bosszantott, annál is inkább, mert volt egy haverom, akit betöltött a Szentlélek, pedig cigarettázott, és így nem volt igazságos, mert én sokkal igazabb voltam, mint ő. Ő még moziba is járt, én pedig még azokat is elkerültem. Ezért aztán nem értettem, hogy mi módon kaphatott áldást a Szentlélektől, én pedig nem kaptam semmit. Mindig azt imádkoztam, hogy Istenem, mutasd meg, hogy mi a hibám, mutasd meg, hogy mi a bűnöm. Jobb barátja is azt állítják, hogy valami nagy bűne kell legyen, mert másképp ez nem történhetne meg vele. Jobb pedig azt mondja, hogy akkor segítsenek neki, és mondják meg, hogy mi a bűne. Miért rejted el arcodat? Miért tartasz ellenségednek? Itt a keleti kultúrával van dolgunk. Ahhoz, hogy megértsük mindezt, látnunk kellene, hogy a keleti emberek hogyan beszélgetnek egymással. Valójában nem is beszélgetnek, hanem kiáltoznak egymásnak, és az az érzésed, hogy bármely pillanatban kirobbanhat a verekedés. Még a nyelvükben is van valami vad, és ehhez hadonásznak a kezükkel, hevesen rázzák a fejüket. Amikor Jób ezt a kérdést feltette, bizonyosan ő is hevesen hadonászott és kiabált a barátai felé. Miért rejted el arcodat? Miért tartasz ellenségednek? Elsodort falevelet rémítesz, és száraz szalmaszálat üldözöl, hogy ilyen sok keserűséget róttál rám, és ifjúkori bűneimért fizetsz meg nekem. Békjót tettél lábamra, ellenőrzöd minden ösvényemet, még a lábam nyomát is megjegyzed. Korhadtam málok szét, mint a mojrákta ruha. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Jób nagyon pesszimistán látja az életet. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel? Van-e tiszta ember tisztátalanság nélkül? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. Itt most már Istenhez beszél Jób. Még a fának is van reménysége. Ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben a gyökere, ha kihal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. Jób azt mondja, hogy az embernek nincs reménysége, mert meghal és vége. Ugyanakkor, ha egy fát levágnak, annak legalább van reménye, hiszen a levágott fa tönk kisarjadhat, de az embernek vége. De ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hova lesz? Elfogyhat a víz a tengerből, a folyó kiszikkadhat, kiszáradhat, de az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bár csak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ismét csak emlékeznünk kell, hogy itt Jób nem Istentől ihletett igazságokat mond. Amit Jób a halálról mond, azt nem lehet tanításként fölfogni, mert itt ő maga szól a saját korlátozott értelme és tudása alapján, ezek az ő saját elképzelései a halálról. A 38. fejezetben Isten megkérdőjelezte e beszéd értelmességét, és megfedte Jóbot ezekért a kijelentésekért. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Ez az a kérdés, amely mindnyájunk legbelsőbb énjének kérdése. Amikor az alapokhoz ásunk le, a legfontosabb kérdések egyik ez, nem pedig az, hogy mit teszel holnap ebédre, vagy hogy milyen cipőt vegyél fel, vagy milyen ruhába öltözzél. Amikor egy közeli hozzátartozód meghal, akkor ez nagyon fontos lesz számodra. Vajon ez a vég? Vajon minden befejeződött? Vagy valahol van folytatása az életnek a halál után? Jézus idejéig erre a kérdésre nem volt válasz, de Jézus megválaszolta ezt. Én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, élni fog. Aki hisz én bennem, az bennem él, és sohasem fog meghalni. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Jézus válasza, igen, ha hisz ő benne. Igaz ugyan, hogy ez egy másik dimenzióban lesz lehetséges, de az élet tovább folytatódik. Egy átalakulás után kiköltözünk a földi sátrainkból, a testünkből, és az Isten által készített új testbe fogunk költözni, amely örökkévaló a mennyekben. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Tudjuk tehát, hogy ha az ember meghal a földi életnek, attól még tovább él egy új formában, egy új testben, Isten jelenlétében. Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkemet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet. Még a hegy is szétomlik, ha ledől, és a kőszikla is elmozdul a helyéről. A köveket is lekoptatja a víz, a föld porát is elsodorja az ár. Így pusztítod el a halandó reménységét. Hatalmaskodol rajta szüntelen, s el kell mennie. Eltorzítod arcát, és úgy bocsátod el. Ha tisztességre jutnak fiai, ő nem tudja. Ha semmibe veszik őket, nem veszi észre. Teste csak saját fájdalmát érzi, lelke csak magát gyászolja. Most ismét megszólal Jób első barátja Elifáz. Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? Vitatkozhat-e haszontalan beszéddel és semmit érő szavakkal? Te már az Isten félelmet is semmibe veszed, megcsonkítod az áhítatot is Isten színe előtt. A bűn tanítja erre a szádat, és a ravaszok nyelvét választottad. Saját szád tesz bűnössé, nem én, és ajkaid vallanak ellened. Talán te születtél először az emberek között, és előbb keletkeztél a halmoknál. Talán kihallgattad Isten titkát, és magadhoz ragadtad a bölcsességet. Mit tudsz, amit mi nem tudunk? Mihez értesz, ami nálunk nincs meg? Ősz is, meg öreg is akad közöttünk, jóval idősebb apádnál. Kevésnek tartod Isten vigasztalását és a hozzád szelíden szóló beszédet? Más szóval mi Isten tanácsát adtuk, és mindez semmit sem számít neked. Hova ragadott el szíved, és miért villognak szemeid, hogy Isten ellen fordítod lelked, és ilyen szavakat ejtesz ki a szádon? Hogyan lehetne tiszta a halandó, és igaz ember az, aki asszonytól született? Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta szemében. Mennyivel kevésbé az utálatos és romlott ember, aki úgy issza az álnokságot, mint a vizet? Tanítalak téged, hallgass rám, mert amit megláttam, azt beszélem el, amit a bölcsek hirdettek, s nem titkolták el azt, ami atyáiktól való. Az öregek hagyományai következnek most. Egyedül nekik adatott ez az ország, és közöttük nem járt idegen. A bűnös minden nap gyötrődik, az erőszakos ember évei meg vannak számlálva. Rémítő hangok vannak a fülében, béke idejében tör rá a pusztító. Ha valaki fájdalmakat kell elviseljen, az bizonyára gonosz kell legyen, mondja Elifáz. Maga sem hiszi, hogy elkerülheti a sötétséget, mert fegyver leselkedik rá. Kenyér után bolyong, hogy hol találna. Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja. Szorongató szükség ijesztgeti, erőt vesz rajta, mint rohamra kész király, mert Isten ellen nyújtotta ki kezét, a mindenhatóval szemben hősködött. Neki szegzett nyakkal rohant ellene, szegekkel sűrűn kivert pajzsával. Mivel zsírfedi az arcát és hárakódott a tomporára, pusztulásra szánt városokban lakott, házakban, ahol nem szabad lakni, mert romhalmazzá lesznek. Nem gazdagodik meg, nem marad meg vagyona, és nem hajlik földig a kalásza. Nem kerüli el a sötétséget, hajtásait hőség szárítja el, Isten szele sodorja el. Ne bízzék hiába valóságban, mert csalódik. Hiába valóságot kap helyette cserébe. Jobb, te önmagadat csapod be, mert üres dolgokban bízol, és ezért cserébe ezt is fogod kapni. Idő nap előtt vége lesz, ága nem zöldül ki, mint ahogy a szőlő ledobja az éretlen szemeket, és az olajfa elhullatja virágát. Mert az elvetemültek közössége terméketlen, és tűzemészti meg a vesztegetéssel szerzett sátrakat. Nyomorúságot fogannak, bajt szülnek, és méhükben csalás érlelődik. Bizonyos értelemben ezek mind Jób ellen felhozott vádak. Jób, te hamisságot cselekedtél, hazudtál, képmutató voltál, gonosz vagy, és mindez a te bűneid miatt történik veled. Jób így válaszol. Ilyesmit eleget hallottam. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan. Vége lesz-e már az üres beszédnek? Vagy mi bajod van, hogy így válaszolsz? Én is tudnék úgy beszélni, mint ti, csak volnátok ti az én helyemben. Tudnék én is szép szavakat mondani nektek, rázhatnám gúnyosan a fejemet. Képzeljétek el, ahogy egymásnak kiabálnak és rázzák a fejüket, és jobb azt mondja, hogy fordított helyzetben ő is meg tudná ezt tenni. Szájjal erősíthetnélek titeket, ajkaim részvétével enyhítenélek. Ha beszélek, nem enyhül fájdalmam. Ha abba hagyom, akkor sem múlik el. Kimerített már engem. Elpusztítottad egész családomat. Megragadtál. Tanúvá lettem, ellenem támadt, engem vádol elesett állapotom. Haragja marcangolt és üldözött engem. Fogait csikorgatja ellenem, villogó szemmel néz rám ellenségem. Feltátották ellenem szájukat, gyalászkodva arcul vertek, együtt vonulnak ellenem. Isten kiszolgáltat engem az álnokoknak, és a bűnösök kezébe juttat. Nyugton voltam, de összetört. Nyakon ragadott és szétzúzott, céltáblájául tett ki engem. Körülvettek engem íjászai, felhasítja veséimet kíméletlenül, epémet kiontja a földre. Rést rés után tör rajtam, és rám roham, mint valami hős. Zsákruhát vartam bőrömre, és porba hajtottam büszkeségemet. Arcom a sírástól kivörösödött, szempilláimon a halál árnyéka van. Pedig nem tapadt kezemhez erőszak, és imádságom tiszta. Föld, ne takard el véremet, ne némuljon el segélykiáltásom. Most is van tanúm a mennyben, aki mellettem bizonyít a magasságban. Isten a tanú, mondja Jób, nem kell előttetek tisztázzam magam. Gondoljatok, amit akartok, mert Isten ismeri az igazságot. Ez igen megnyugtató, főleg akkor, amikor mások teljesen félreértik szándékainkat. Sokszor olyan dolgokkal vádolnak, amikben nem vagyunk ludasok egyáltalán. De mivel tudjuk, hogy Isten ismeri a szívünket, ezért ez megnyugtató számunkra. Saját barátaim csúfolnak. Álmatlanul tekintek Istenre, hogy igazolja a férfiút Istennél, s az embert embertársával szemben. Mert ez a néhány esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek. Lelkem összetört, napjaim kialvóban vannak, a temető vár én rám. Bizony gúnyolódásban van részem, káncsoskodásaik miatt viraszt szemem. Tedd meg, vállalj értem kezességet, ki más kezeskednék értem. Mert szívükből eltávolítottad az értelmet, azért nem engedett fölülkerekedni őket. Aki haszonért jelenti föl embertársait, annak a fiai hiába fognak sóvárogni. Szóbeszéd tárgyává tett a népek előtt, olyan vagyok, mint akit arcul köptek. Tekintetem elhomályosodott a bosszúság miatt, minden tagom olyan, mint az árnyék. Elszörnyednek ezen a becsületes emberek, és az ártatlan felindul az elvetemült miatt. De az igaz ragaszkodik a maga útjához, és a tiszta kezű ereje megnő. De jöjjetek csak mindnyájan újra, úgysem találok bölcset köztetek. Napjaim elmúltak, szétfoszlottak terveim, szívemnek vágyai. Ők az éjszakát nappallá akarják változtatni, mintha a világosság közelebb lenne, mint a sötétség. Ha abban kell reménykednem, hogy a holtak hazája a házam, a sötétségben vetettem meg az ágyam, ha a sírgödröt kell atyámnak nevezzem, a férgeket pedig anyámnak és nénémnek, hol van akkor az én reménységem? Ki láthat itt reménysugárt? Velem száll le a holtak hazájába, ha majd együtt a porba hanyatlunk. Itt a legmélyebb pontra jutott el Jób, aki most már csak egyedül a halált várja. Most Bildád második megszólalása következik. Mikor hagytok már fel a szavakkal? Gondolkozzatok, és aztán beszéljünk. Miért tartasz bennünket állatnak, és miért nézel ostobának? Ha magadat marcangolod haragodban, talán elpusztul miattad a föld, és elmozdul helyéről a kőszikla? Sőt, a bűnösök világossága kialszik, tűzük lángja nem fénylik. A világosság elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette. Erőteljes léptei megrövidülnek, saját tanácsa buktatja el. Mert lába hálóba bonyolódik, és kelepcébe kerül. Sarkát csapda ragadja meg, és hurok feszül rá. Kötél van elrejtve számára a földön, és csapda van ösvényén. Körös körül félelmek rémítik, és kergetik lépten nyomon. Éhesen vár rá a nyomorúság, és kész a veszedelem, hogy elbuktassa. Darabonként rágja le a bőrét, darabonként rágja a halál kezdete. El kell szakadni a biztonságos sátrától, és oda kell lépnie a borzalmak királya elé. Sátrában nem az övéi laknak, lakóhelyére kénkövet szórnak. Alul elszáradnak gyökerei, és felül lefonnyad az ága. Emlékezete eltűnik a földről, és nem emlegetik nevét az utcán. Világosságból sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elűzik. Utódja és sarjadéka nem lesz népe között, senki sem marad lakóhelyén. Végnapján elszörnyednek a nyugaton lakók, és iszonyat fogja el a keleten lakókat. Bizony így jár az álnokok hajléka, annak lakóhelye, aki nem akar Istenről tudni. Ez aztán igen. Minden szörnyűséget, rémületet és pusztulást Jób nyakába akar varni Bildád. Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta. Meddig kínozzátok még lelkemet, meddig akartok még szavaitokkal összetörni? Már 10-szer is gyaláztatok engem. Nem szégyelitek, hogy így gyötörtök? Ha valóban tévedtem is, én rajtam marad a tévedésem. Ha valóban fölém akartok kerekedni, és rám akarjátok bizonyítani a gyalázatot, akkor pedig tudjátok meg, hogy Isten nyomorított meg, és ő kerített hálójába engem. Ez bőszítette fel őket, hogy Istent vádolja Jób a megpróbáltatásai miatt. Igaz, hogy maga Jób sem értette, mert Isten csak megengedte, hogy mindez megtörténjen, de nem ő okozta a nyomorúságát. Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. Eltorlaszolta utamat, nem mehetek tovább, ösvényeimre sötétséget borított. Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. Kitépte reménységemet, mint valami fát, letördelt körös körül, tönkre mentem. Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vertek sátram körül. Rokonaimat eltávolította mellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. A házamban élők és szolgálóim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még ha könyörgök is neki. Feleségem undorodik leheletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem. Még a kisgyermekek is megvetnek, ha föl akarok kelni, kicsúfolnak. Után minden bizalmas barátom. Akiket szerettem, ellenem fordultak. Bőröm és húsom a csontomhoz tapad, csak a fogam húsa maradt meg. Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint az Isten, miért nem elégedtek meg testemmel? Mindenki Jób ellen fordult, a szolgái sem hallgatnak rá már akkor sem, ha könyörög nekik. A felesége, aki gyerekeket szült neki, szintén ellene fordult. A közeli barátai is elfordultak tőle, és egyedül maradt, mert senki sem érti meg őt. Voltatok-e már hasonló helyzetben, amikor senki sem értett meg titeket? Jób itt olyan mélyen volt, hogy ennél mélyebbre már nem lehet süllyedni. Nem érdeke, hogy milyen szörnyű volt az életetek, ennél mélyebbre nem süllyedhettetek. Ő most itt a legmélyebb ponton van. És gyakran, amikor elérünk erre a pontra, akkor feltekintünk. Jób itt teljes elkeseredettségben és reménytelenségben van, mégis ezt mondja. Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe. És lám Jób, ez a kérésed valósággá vált. Vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklákba vésnék. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veszélyim is megemésztenek. A legsötétebb reménytelenségből kiáltja Jób ezeket a dicsőséges és győzedelmes szavakat. Semmit nem értek, de ismerem a hitem alapját. A megváltóm él. Ne felejtjétek, hogy ez az egyik legrégebben írott könyv a Bibliában, mert Jób valószínűleg Ábrahám idejében élt. Ezen a ponton még nem voltak proféták, akik az eljövendő megváltóról tettek volna bizonyságot, és Jób ismerete is nagyon korlátozott volt ezzel kapcsolatban, de tudta és hitte, hogy a megváltója él és vele van. Jób tudja, hogy a testét ugyan megeszik a férgek, mégis az utolsó napokban meg fogja látni őt. Milyen dicsőséges megtartó remény ez. Lehet, hogy nem értek sok mindent, de egyet tudok. A megváltóm él, és egy napon eljön majd, megalapítja a királyságát a földön, és én látni fogom őt. Jób egy ilyen hatalmas felismerés után visszaugrik a kút mélyébe. Ha ezt mondjátok, mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét, akkor rettegjetek a fegyvertől, mert a harag fegyveres büntetést szül, és megtudjátok, hogy van ítélő bíró. Cófár szólal most meg, aki a hagyományokról és a régi bölcsességekről szólt korábban. Azért kényszerít ingerültségem feleletre, s amiatt van nyugtalanság bennem, mert megszégyenítő kioktatást hallok. De értelmes lelkem megadja a választ. Tudod-e azt, hogy ősidőktől fogva, amióta csak ember került a földre, a bűnösök vígadozása rövid ideig tart, és az elvetemültek öröme egy pillanat? Nem nagyon változtatott a mondani valóján. Továbbra is csak azt állítja, hogy Jób gonosz és képmutató. Ha az égig nőne is büszkesége, és a felleget érné is feje, semmivé lesz örökre, mint a gané, és akik látták, majd ezt mondják. Hová lett? Elrepül, mint az álom, és nem találják. Eltűnik, mint az éjszakai látomás. Nem ragyog már rá senkinek a szeme, lakóhelyén nem törődnek többé vele. Fiai a nincstelenek kedvében járnak, és vagyonát kiereszti kezéből. Ha csontjai tele is voltak ifjú erővel, az vele együtt a porba hanyatlik. Ha édes szájában a gonoszság, és nyelvével szopogatja azt, ha sajnálja azt lenyelni, és ínye között tartogatja, eledele átváltozik gyomrában, vipera méreggé lesz benne. Gazdagságot nyelt, de kihánja, hasából is kihajtja az Isten. Vipera mérgét szívja, áspiskígyó marása gyilkolja meg, hogy ne gyönyörködjék a folyóvizekben, a tejjel és mézzel folyó patakokban. Elveszti, amit szerzett, nem élvezheti. Cserével nyert gazdagságának sem örülhet, hiszen tönkretette és cserben hagyta nincsteleneket. Házat rabolt, de nem építi tovább. Most meg azzal vádolja Jóbot, hogy a szegények elnyomásából gazdagodott meg. Mivel gyomra nem tudta, mi az elég, értékeit nem mentheti meg. Falánksága semmit sem hagyott meg, ezért nem lesz tartós jóléte. Bár nagy bőségben él, szorult helyzetbe jut, lesújt rá az összes nyomorult keze. Amikor meg akarja tölteni a hasát, rábocsátja izzó haragját, záporként hullatja rá evés közben. Amikor vasfegyver elől menekül, ércíjjal lövik át. Kirántja és kijön a hátából, csillogó nyíl az epéjéből. Rémület fogja el. Rejtett kincseire teljes sötétség vár, majd megemészti a még föl nem szított tűz. Veszedelem éri, aki sátrába menekült. Leleplezi bűnét az ég, és ellene támad a föld. Házának jövedelmét elhurcolják, szétfolyik Isten haragja napján. Ezt kapja a bűnös ember osztályrészül az Istentől, ezt örökli beszédéért Istentől. Ezek a fickók egyfolytában csak ugyanazt erőltetik, hogy Jób gonosz és képmutató, tele van bűnökkel, és ezért jöttek rá ezek a nyomorúságok. De vajon miért hangsúlyozzák, és miért ismétlik ezt ennyire? Miért kezdik előről újból és újból? Azért, mert manapság is vannak ilyen ostoba emberek, és azt mondják, hogy ha bajba jutottál, akkor csak térj meg belőle, hogy sikeres lehessél. Tagadd meg a bűnödet, mert ha jó vagy, akkor Isten meg fog áldani. Ha viszont gonosz vagy, akkor el fogsz pusztulni. Ez nem így van. Az igaz emberek is szenvedhetnek, és a gonoszok is virágozhatnak. Ugyanakkor az igazak is virágozhatnak, és a gonoszok is szenvedhetnek. És nem tudhatjuk, hogy az igazak miért szenvednek olyan gyakran. Hibás dolog elítélni egy embert, miközben szenved. Hibás arra gondolni, hogy azért beteg valaki, mert nincs elég hite. Tévedés azt gondolni, hogy ha elég hited lenne, akkor sohasem lennél beteg, mert ez nem igaz. Isten megengedi, hogy sokfelől és hosszú időn keresztül nyomják el Jóbot, hogy közben bemutathassa emberi értelmünk és bölcsességünk hibáit, amikor megpróbáljuk megtalálni Isten miértjeire és okaira a választ. De nem tudjuk. Jobb könyvének fő kérdése az, hogy miért szenvednek az Isten félő emberek. A kérdésre nem igazán kapunk választ, de megkapjuk azt a bizonyosságot és megértést, hogy Isten igenis uralkodik mindannyiunk élete fölött. Ezért aztán nem kell megértsem Isten miértjeit, csak azt, hogy Isten ellenőrzése alatt tart mindent. És ebben megnyugodhatok. Isten az életem minden részlete fölött úr. Istenem, segíts, hogy ne essünk abba a hibába, hogy hamis dolgot szóljunk a te nevedben azért, mert azt gondoljuk, hogy többet értünk a miértjeidből, mint amennyit valójában megértünk. Atyánk, segíts, hogy legyünk közbenjárók akkor, amikor egy testvérünk elbukik. Segíts, hogy újra lábra állítsuk őt szeretetben és alázatban, segíts, hogy szeretetben és megértésben nyújtsuk ki feléje kezünket. Adj nekünk olyan együttérző szívet az elnyomottakért és szükségben szenvedőkért, mint a tied, Uram.